Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit ünnepi Isten tiszteletünkön, és szeretettel kérem a testvéreket, hogy mobiltelefonunkat némítsuk le, vagy kapcsoljuk ki az Isten tisztelet idejére. Nagy szeretettel hirdetem, hogy holnap délelőtt 9:30 kezdettel szintén ünnepi Isten tiszteletet tartunk, ahol majd úgy, mint most az Úrnak szent asztalát is megterítjük, szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket. Azt követően a héten, pénteken 9:50 kezdettel fogunk majd baba-mama kört tartani, valamint pénteken úgy tervezzük, hogy délután 5 órától konfirmandusok óráját fogjuk tartani. Szomorú szívvel jelentem a testvéreknek, hogy az elmúlt héten Ravatal mellett álltunk. 31-én 1:45 kezdett el a Tamás utcai temetőben kísértük utolsó földi útján Széles Péter 51 esztendőt élt atyánk fiát. Isten vigasztaló szeretetét és kegyelmét kérjük itt maradt hozzátartozóira, szeretteire, az őt gyászoló közösségre. Szeretettel hirdetem továbbra is a testvérek között, hogy június 20-ától 24-ig, tehát hétfőtől péntekig, naponként reggel 8 órától délután 4 óráig gyermek evangelizáció lesz itt a templomunkban, gyülekezetünkben. Nagy szeretettel hívjuk és várjuk ide az első osztálytól 6. osztályig terjedő korosztályt, és az a kérésünk, hogy akik szeretnének ezen részt venni, azok a jelentkezési lapot vegyék föl, töltsék ki, és adják le a lelkészi hivatalban. Szeretettel hirdettem a testvéreknek azt is, ennek a hétnek van némi költségvonzata, hogy akinek a gyermeke szívesen jönne, de a költség miatt nem tudják vállalni, az jelezze ezt felém, négy szem közt, és meg fogunk oldani minden problémát. Nem szeretnénk, ha bárki is anyagi okok miatt maradna távol gyülekezetünkben attól, hogy Krisztus evangéliumát meghallja és megértse. Szeretettel bátorítom, buzdítom a testvéreket gyülekezeti hetünkön való részvételre is. Ez egy hónappal később lesz majd, júliusban, azaz 7. hó 24-től 30-áig, túlon Nován. Nem jelentkeztünk annyian, mint amennyien szoktunk. Mondhatom úgy is, hogy közel sem jelentkeztünk annyian, amennyien szoktunk erre a hétre. Hozzám nem érkeztek visszajelzések arról, hogy vajon ennek mi az oka. Most 2 évig nem voltunk, azt gondoltam, hogy majd újabb lendületet vesz a mi együttlétünk, találkozásunk, de egyelőre ez úgy néz ki, hogy ez a várakozásom, ez nem volt reális. Arra kérem a testvéreket, hogy fontoljuk meg, tehát július 24-től 30-ig együtt lehetünk egy hétig, mint közösség, mint gyülekezet együtt. Együtt tanulmányozzuk Isten igéjét. Ez, akik még nem voltak, azoknak mondjuk, hogy nem azt jelenti, hogy reggeltől estig a Biblia mellett ülünk, hanem azt jelenti, hogy elsősorban délelőtt foglalkozunk Isten igéjével, délután közösen, közösséget építve, vagy egyénileg töltjük el az időt, este Isten igéjével térünk nyugodalomra. Tehát jó alkalom és lehetőség ez arra, hogy egy kicsit az igével koncentráltabban foglalkozzunk, jó lehetőség arra, hogy egymással egy kicsit jobban megismerkedjünk, és jó lehetőség arra, hogy pihenjünk egy szép és nyugodt környezetben, ami nagyon vonzó egyébként, ha csak úgy szabadságra is oda megy az ember. Akik jelentkeztek, azoktól azt kérjük, hogy a jelentkezésüket az előleg befizetésével legyenek szívesek valamilyen módon megerősíteni, hogy tudjuk, hogy tényleg számíthatunk rájuk. Itt is igaz, amit az imént mondtam, nem fogom ismételni, ha valaki anyagi okok miatt nem akar jelentkezni, jelezze, hogy szívesen jönne, de ennyit nem tud vállalni, és keresünk rá valamilyen megoldást. Háladással köszönjük meg mindazoknak a munkálkodását, akik az elmúlt héten javítgatták, szépítgették környezetünket, és egyúttal azt is kérem a jelenlévő testvérektől, hogy akik esetleg indítatást éreznek arra, hogy a templom körüli szolgálatokban részt vegyenek, azok is kaphatnak erre lehetőséget, jelezzük ezt. Most különösen is úgy néz ki, hogy egy testvérünk a takarításból kiesik, műtétre kell mennie, hosszú hetekre elköszönünk tőle, és az ő helyét jó lenne valakivel pótolni. Ha érzünk erre indítatást, akkor azt kérem, hogy vagy nekem, vagy a presbiteri asztalnál jelezzük névvel, telefonnal, és akkor a részleteket megbeszéljük a későbbiekben. Megköszönjük a testvérek adományait, és egyúttal szeretettel buzdítjuk is az adakozásra, az imádságra a testvéreket. Egész gyülekezetünknek szüksége van mindezekre. Isten segítsen meg bennünket, hogy az ő dicsőségét hirdethesse mindaz, ami köztünk, velünk meg általunk történik. Kedves testvéreim, ezen az Úrnapon is elolvassuk és meghallgatjuk hitvallásunk tanítását. A Heidelbergi KT egyházunk hivatalos hitvallása 23. Úrnapjának kérdéseit és feleleteit olvasunk, melyek az apostoli hitvallásról tett magyarázatoknak az összesítései és kérdések és feleletek formájában ezeket találjuk itt. Mi hasznát veszed, ha mindezeket, tudnélik, amit az apostoli hitvallásban megvallunk, hiszed? Azt, hogy Isten előtt Krisztusban megigazulok, és az örök életnek örököse vagyok. Mi módon igazulsz meg Isten előtt? Egyedül a Jézus Krisztusban való igaz hit által, oly módon, hogy bár lelkiismeretem vádol, hogy Istennek minden parancsolata ellen súlyosan vétkeztem, és soha azoknak egyikét sem tartottam meg, sőt, még mindig hajlandó vagyok minden gonoszra, Isten mégis minden érdemem nélkül, ingyen kegyelméből nekem ajándékozza és tulajdonítja Krisztusnak tökéletes elégtételét, igazságát és szentségét, mintha soha semmi bűnöm nem lett volna, sőt, mintha mindenben olyan engedelmes lettem volna, amilyen engedelmes volt érettem Krisztus, de csak akkor, ha a jó téteményeket hívő szívvel elfogadom. Miért mondod, hogy egyedül csak hit által igazulsz meg? Nem, mint a hitem érdeméért volnék kedves Isten előtt, hanem azért, mert egyedül Krisztus elégtétele, igazsága és szentsége az én igazságom Isten előtt, és ezt semmi más módon nem fogadhatom el, sem sajátom már nem tehetem, hanem csak egyedül hit által. Hitvallásunk tanítása után Isten igéjére figyelünk most. Isten igéjét az apostolok cselekedeteiről írott könyv második fejezetéből olvasom, ahol Lukács evangélista megörökíti a Szentlélek indítatására és vezetése alatt nekünk a Szentlélek kitöltetését, pünkösd ünnepét. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv második fejezetének első versétől kezdődően ezeket találjuk megírva. Amikor pedig eljött a pünkös napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak és leszálltak mindegyikükre. Mindjárt megteltek Szentlélekkel, és különböző nyelveken kezdtek beszélni úgy, ahogyan a lélek adta nekik, hogy szóljanak. Sok kegyes zsidó férfi tartózkodott akkor Jeruzsálemben azok közül, akik a föld minden nemzete között éltek. Amikor a zúgás támadt, összefutott ez a sokaság, és nagy zavar keletkezett, mert mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni. Megdöbbentek, és csodálkozva mondták: íme, akik beszélnek, nem valamennyien Galileából valóké? Akkor hogyan hallhatja őket mindegyikünk a maga anyanyelvén? Pártusok, médek és elámíták, és akik Mezopotámiában laknak, vagy Júdeában, és Kappadóciában, Pontuszban és Ázsiában, Frígiában és Pamfíliában, Egyiptomban és Líbia vidékén, mely Ciréné mellett van, és a római jövevények, zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok, halljuk, amint a mi nyelvünkön beszélnek az Isten felséges dolgairól. Álmélkodtak mindnyájan, és nagy zavarban kérdezgették egymástól: mi akar ez lenni? Mások azonban gúnyolódva mondták: édes bortól részegettek meg. Isten áldása és kegyelme legyen mindazokon, akik hallják és szívükbe fogadják az ő igéjét. Gyertek testvérek, helyünkről fennállva csendesedjünk el, és imádkozzunk most. Hálaadással magasztalunk, áldunk és imádunk téged, mennyei édesatyánk, ezen a helyen, ebben az órában, különösképpen is, azért, mert igaz vagy, mert azon az első pünkösdön is, amelyre most mi visszaemlékezünk, annak jelét adtad, hogy nem csak a te fiad által, hanem szent lelked által is velünk és közöttünk vagy. Dicsőítünk és magasztalunk téged, hogy annak ellenére, hogy szemeinkkel nem látunk, mégis tudhatjuk azt, hogy nem vagy tőlünk távol. Köszönjük neked a te közelségedet, és kérünk, juttass el bennünket, mindannyiunkat arra a szent és szívbéli vallomásra, amellyel azt tudjuk vallani a Szentíróval: az Úr közelsége oly igen jó nékem. Kérünk téged, hogy így látogass most is bennünket, ígéd szavad által, beszélj a mi szívünkre, hassál a mi lelkünkre, engedd értenünk a te igazságodat, hogy tudjuk mindazt, amit hinnünk kell, és higgyük mindazt, amit hinnünk kell. Kérünk, vedd el a mi szívünknek sokféle téves gondolatát, kérünk, szabadíts meg bennünket bűneinktől, amelyek el és megvakítanak bennünket. Kérünk, töröld le szemeinkről a könnyet, amelyeken keresztül nem látunk téged. Légy itt közöttünk, áld és szenteld meg önmagaddal a mi együttlétünket. Amen. Helyünket elfoglalva imádságos szívvel énekeljük a 370. dicséretünket, a 370. dicséretünknek mind a három versét. Az első vers így kezdődik: jöv el, Szentlélek, Úristen, töltsd be szíveinket éppen. Kedves testvéreim, Isten ígéjét János evangéliumának 16. fejezetéből olvasom. János evangéliumának 16. fejezetéből a 7. verstől a 11. versig terjedő szakaszból, ahol az Úr Jézus Krisztus mondja mindezeket az ő tanítványainak. Én azonban az igazságot mondom nektek. Jobb nektek, ha én elmegyek, mert ha nem megyek el, a pártfogó nem jön el hozzátok. Ha pedig elmegyek, elküldöm őt hozzátok. És amikor eljön, leleplezi a világ előtt, hogy mi a bűn, mi az igazság, és mi az ítélet. A bűn az, hogy nem hisznek én bennem. Az igazság az, hogy én az atyához megyek, és többé nem láttok engem. Az ítélet pedig az, hogy a világ fejedelme megítéltetett. Kedves testvérek, pünkösd ünnepét ünnepeljük, üljük, amely a mi Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak, az ő istenségének, hadd mondjam így, utolsó és nyilvános bizonyítéka egykori népe felé. Amit János evangéliumából most felidéztem, azt az Úr Jézus Krisztus még halála előtt beszélte el az övéinek. Ennek az a lényege, a foglalata, hogy majd feltámadása után el fog menni, de jobb lesz az, hogy ő elmegy a tanítványai közül, mert így, és csak is így, eljöhet a pártfogó, vagy a másik bibliafordítás szerint a vigasztaló, akit ő maga fog elküldeni. Ezzel Jézus azt jelenti meg, még halála előtt az ő tanítványainak, hogy el is megy, de valójában vissza is tér az ő tanítványai közé valamilyen más módon és más formában. Nagyon fontos az, amiről itt Jézus beszél. Ugyanis Jézusban Isten lépett közel ehhez a világhoz. Nem véletlen hisszük és valljuk, hogy Jézus Isten fia volt, és amikor közel lépett ehhez a világhoz Isten, Jézus Krisztus által és Jézus Krisztusban, akkor sokaknak világosságot, életet és az élet értelmét hozta el ezzel. Az is igaz azonban, hogy Isten ezen közel lépéséhez a világhoz nem mindenki örült. A szöveg környezetből is kiderülhet, ahogy amit most olvastam, Jézus szavai az övéinek szólnak. Nem egy általános tanítás volt, Jézust az ő követői vették körül, őket vigasztalja és igazítja el azokkal a szavakkal, amelyeket János evangéliumából felolvastam. Személyesen ő ugyan nem lesz jelen a világban, és ezzel a tanítványokban az az érzület kelhet, hogy Isten elhagyta a világot, Jézus azonban azt ígéri, hogy a Szentlélek által Isten mégis jelen lesz ebben a világban, jelen lesz az övéivel. Eljön, elküldetik a Szentlélek, akiben és aki által nem láthatóan, hanem láthatatlanul lesz az övéivel. Nem helyhez kötötten, mint amikor közöttük volt és velük járt, hanem helyfüggetlenül. És mindezekről Jézus azt mondja, hogy jobb lesz ez így. Sokszor irigyeljük a tanítványokat azért, hogy láthatták Jézust, hogy beszélhettek személyesen Jézussal, hogy megérinthették Jézust. De testvérek, annak érdekében, hogy ne irigykedve nézzünk a tanítványokra, vegyük szívünkbe azt, hogy az Úr Jézus azt mondta, hogy jobb lesz azután, hogy eljön a Szentlélek. Bármilyen furcsa ez nekünk, mi még jobb helyzetbe vagyunk és kerültünk pünkösd után, mint amilyenben a tanítványok voltak az Úr Jézus Krisztust látva, őt személyesen hallgatva. Amikor azonban Jézus ezzel vigasztalja az övéit, akkor arról is beszél, hogy a Szentlélek nem csak nekik lesz hasznukra, hanem általuk az egész világnak is. Nyilvánvaló, hogy amíg Jézus itt járt személyesen a földön, ő belőle a legnagyobb hasznot, ha szabad ezt a csúnya kifejezést használnom, azok vették, akik ővele valamilyen módon érintkeztek és találkoztak. Jézus azt mondja, hogy a Szentlélek az egész világnak hasznára lesz. Hogyan? Úgy, hogy Isten három fontos dolgot fog a világ tudomására hozni a Szentlélek által. Így mondja a Szentírás, hogy leleplez három titkot a Szentlélek által Isten ebben a világban, amelyeket a világ nem ismer, amelyeket a világ nem tud. Meg is határozza Jézus, azt mondja a 8. versben, így olvastuk, majd a Szentlélek leleplezi, világosságra hozza, mi a bűn, mi az igazság, és mi az ítélet. Hát ennek az ünnepnek a két napján ezekről szeretnék közöttetek szólni. Nem fogunk ma ennek a három dolognak a végére érni. Testvérek, a Biblia azt tanítja nekünk, hogy a világ felett Isten az Úr. Ő az, aki teremtette ezt a világot, és ő az, aki fent is tartja ezt a világot. Azt is elárulja a Biblia, hogy mivel Isten a világot céllal teremtette meg, céllal alkotta meg, nem csak úgy unaloműzésképpen, ezért Isten a világot kontrollálja. Isten ezt a világot újra meg újra felülvizsgálja, sőt, megítéli. Az ember, mivel nem ismeri Istent, nem tudhatja és nem is tudja önmagától, hogy Isten mit vár el tőle és mit követel tőle. Az ember Isten nélkül nem tudja azt, hogy mi az Isten célja velem. Mit kellene nekem ebben a világban tennem? Hogy kellene jelen lennem ebben a világban? És az ember azt sem tudja, hogy Istennek, a Teremtőnek mi a célja ezzel az egész világgal, amiben engem belehelyezett. Az Ószövetségben Isten mégis felfedte ezt a titkot Ábrahám leszármazottai előtt. Volt egy szűk közösség, akit Isten beleavatott abba, hogy mi az ő célja ezzel a világgal, és mi az ő célja az emberrel. Azonban az Új Szövetségben Isten a Szentlélek által, ahogyan erről Jézus beszél, immár az egész világot beavatja ebbe a titokba. Most már többé nem csak Ábrahám utódaié, leszármazottaié, ez az ismeret, hanem a Szentlélek által Isten felfedi minden ember előtt. Jézus azt mondja, hogy Isten a Szentlélek által majd leleplezi, nyilvánosságra hozza, hogy mi a bűn. És ezzel együtt azt is, hogy mi az igazság, ami pedig majd elvezet oda, hogy megértse az ember, mi az Isten ítélete. Jézus nem általánosság, illetve Jézus pontosan általánosságban beszél itt. Mi a bűn, mi az igazság, mi az ítélet. Azonban már most megjelenti azt is, hogy mit fog a Szentlélek által a bűnről, az igazságról és ítéletről Isten ezelőtt a világ előtt nyilvánosságra hozni. Nem csak ezt a három szót, hanem Jézus enged egy kicsit mögéje látni annak, hogy mit fog a Szentlélek velünk megértetni szerte minden időben az új szövetség idején ezen a világon. Jézus igen röviden foglalja ugyanezt össze, azonban így is megjelenti azt, ami a Szentlélek munkája lesz ebben a világban. Erről pedig, ahogyan a Szentlélek ezt a titkot felfedi a világ előtt, majd felismerhetővé válik maga Isten ebben a világban. Mi a bűn? Jézus azt mondja, a bűn az, hogy nem hisznek én bennem. Sokféleképpen lehet ezt a rövid összefoglalást fordítgatni, érthetőbbé tenni. Ma úgy hozom ezt közel a testvérekhez, hogy Jézus azt mondja, azt jelenti meg, hogy az ember legnagyobb nyomorúsága a Földön, hogy nincs Istennel élő kapcsolatban. A Szentlélek ezt fogja a világ előtt, ezt a titkot fogja megértetni, leleplezni minden időben, hogy az ember legnagyobb nyomorúsága az, hogy nincs Istennel élő kapcsolatban. Testvérek, az emberiség a kezdetek óta, a történelem kezdete óta, és egész biztos vagyok, hogy a történelem végéig mindig nyomozta, nyomozza és nyomozni fogja a nyomorúságának okát és okait. Ne gondoljuk azt, hogy a Földön valaha is, az emberi történelemben, a bűneset óta kánaáni állapotok uralkodtak volna. Ha van egy ilyen ideánk, szeretnénk ezt valahogyan megteremteni, meg előidézni, de nem tudunk rá precedenst, hogy a világban valaha is megvalósultak volna a kánaáni állapotok. Miért? Azért, mert valahogy a nyomorúság a történelemben soha nem tudott kisebbségbe kerülni. Soha nem tudott kevesebb lenni a nyomorúság, mint a jó, az idilli, a szép. A nyomorúság uralkodik az emberen, uralkodik a történelmen. Abban nincs is nagy vita a Földön, hogy ennek a nyomorúságnak, amelyben újra meg újra részünk van, személyesen is, meg általánosságban is, az ember bűne az oka. Hogy minden földi nyomorúságnak, amivel szembesülünk, az ember bűne az oka. Azonban már annál nagyobb a vita az egész eddigi történelemben, hogy mi a bűn. Hol húzzuk meg azt a határt, amin túl már bűnről beszélünk. Hol húzunk egy olyan határt, amin túl már a gondolataink, a beszédünk, meg a cselekedeteink bűnné válnak? Hát az emberiség a történelme folytán sokféle módon kísérletezett már, olykor szűkítette ezeket a határokat, egyre szigorúbbá vált az emberi élet ezen a földön, máskor meg bővíti az emberi történelem ezeket a határokat. Az a baj azonban, hogy hiába próbáljuk ezeket az erkölcsi határokat ide-oda mozgatni, szűkíteni vagy bővíteni, nem szűnik meg a nyomorúság. Az emberiségnek volt egy ideája az utóbbi évszázadokban, ez arról szólt, hogy a demokrácia A demokrácia értékrendje az jelöl ki jó határokat, amely egy jó határt ad annak, hogy meddig lehet elmenni, és honnantól kezdődik a bűn. Az emberiség azt gondolta, legalábbis az emberiség egyik fele, hogy majd ha így élünk, akkor valahol ránk köszönt a Kánaán. Majd megszűnik a nyomorúság, de nem jött be. Ezzel együtt az elmúlt évszázadokban folyt egy másik nagy kísérlet is a világon, inkább a világ keleti felén, mi is sokáig ez a blokkhoz tartoztunk, ahol mást gondoltak, egy más határt húztak meg erkölcsi értelemben. És azt mondták, hogy ha így, e szerint élünk, akkor fogunk célba érni. Megszűnik a nyomorúság. Mindenkire ráköszöntenek a szép és jó napok. Hát testvérek, amíg ez a két hatalmas ideológia együtt és párhuzamosan létezett, addig úgy tűnt, hogy hát a demokrácia az jobb, az valahogy jobban teljesít. És ugye Magyarország is a 80-as évek végén, ha tetszik így mondva, szoktuk mondani, hogy rendszert változtatott. A magyar társadalom átett egy másik szisztémára. Úgy fogunk boldogok lenni, ha azt csináljuk, amit a nyugatiak csinálnak. Csináljunk demokráciát. Hát ott tartunk, ahol tartunk, de nagyon úgy tűnik, hogy hiába mozgatjuk ide-oda a határokat, a nyomorúság nem szűnik. Sőt, nézzétek meg, tessék kinyitni a televíziót, tessék kinyitni a rádiót, egy újságot, azt látjuk, hogy a nyomorúság a Földön, demokrácia ide meg oda, kommunizmus ide meg oda, nemhogy nem csökkenne a Földön a nyomorúság, hanem nő. És egyre jobban idegesít bennünket, hogy egyre közelebb jön hozzánk. Egyre közelebb jön hozzánk. Nos, testvérek, Jézus azt mondja, hogy a Szentlélek képes csak eligazítani és megvilágosítani bennünket, az egész emberiséget. Hogy hol van az a határ, amin belül és amin kívül a nyomorúság és a jólét található. Ő pedig azt hozza nyilvánosságra, tudnélik a Szentlélek, hogy a nyomorúságunk oka az, hogy nem hiszünk, azaz nem állunk élő kapcsolatban Istennel. Testvérek, a Szentlélek 2000 éve ezt a titkot fedi föl az emberiség előtt, hogy minden nyomorúságotoknak az az oka, hogy nem hisztek, azaz nem álltok élő kapcsolatban Istennel. Isten és az ember között ugyanis kezdettől fogva, hadd helyezzem a szívetekre ezt a gondolatot, a hit jelentette az élő kapcsolatot. A hit nem valami újdonság, amit Jézus talált volna ki. Isten és ember között élő kapcsolatot az mindig a hit jelentette. Az élő kapcsolat ugyanis nem csak abban állt a teremtés eredetében, hogy az ember személyesen találkozott Istennel. Akik elolvassák a Biblia első lapjait, azt fogják látni, hogy az az Édenben, az jelentette az édeni állapotot többek között, hogy az ember személyesen találkozott Istennel. De tudnunk kell azt, hogy akkor csak a feléig jutottunk el az igazságnak, ha ezt gondoljuk. Hogy ez az élő kapcsolat Istennel, hogy én személyesen találkozok vele. Azt látjuk ugyanis, hogy annak az élő kapcsolatnak a hit is része volt. Hogyan? Úgy, hogy az ember hitt, azaz engedett Istennek mindenben. Ádám és Éva ugyanis abban voltak foglalatosak, amit Isten nekik megszabott. Ismeretlen úton jártak. Isten azt mondta nekik, hogy ezt csináljátok, erre menjetek. Ádám és Éva hittel engedelmeskedtek Istennek, és ez jelentette az életükben azt az édeni állapotot. Amikor Éva és Ádám hitetlenül vétkezett, akkor a hitet és ezzel együtt ettől elválaszthatatlanul magát Istent tagadták meg, és veszítették el. Miért lett ebből automatikusan nyomorúság? Amit azóta is hordoz az emberiség? Amit azóta is itt látunk napjainkban? Miért lett abból az ő hitetlenségükből mindannyiunknak baja? Miért lett ez nem csak az ő bajuk, hanem egyúttal az egész emberiség baja is? Azért, testvéreim, mert azt jelenti ki Isten magáról, minden alkalommal, amikor ide jöttök, látjátok a fejem fölött, hogy ő a szeretet. Aztán azt is kijelenti Isten magáról, hogy ő a jó. És azt is kijelenti Isten magáról, hogy ő az élet. Testvérek, ha az ember nincs élő kapcsolatban Istennel, akkor mindentől, ami jó, elesik. Ha az ember nincs élő kapcsolatban Istennel, akkor mindenből, ami a szeretet, kimarad. Ha az ember nincs élő kapcsolatban Istennel, akkor azt tanítja nekünk a Szentírás, hogy életünk sincsen, akkor mi halottak vagyunk. Jézus Krisztus azt mondja, hogy eljön a Szentlélek, és felfedi ezt a titkot a világ előtt. Azaz a Szentlélek megadja az embernek, az emberiségnek a helyes diagnózist. És azt is mondja ezzel Jézus Krisztus, hogy csak a Szentlélek adja meg a helyes diagnózist a nyomorúságról. Senki más és semmi más. Ki lehet találni sok mindent a világ bajával kapcsolatosan, feltételezéseket lehet szülni, gyártani, ahogy mondtam, sokan foglalatosak ebbe, megoldási javaslatokkal lehet előállni, de Isten azt mondja Jézus Krisztus által, hogy egyedül a Szentlélek adja meg nekünk a helyes diagnózist a mi nyomorúságunkról. Felfedi a világ előtt betegségének és nyomorúságának igazi okát. És azt szeretném, ha megértenék a testvérek, hogy ugyanez a világ nagyon pörög, forog, változik. Olyan, mint egy kaleidoszkóp, amiben ha belenézünk és forgatjuk, azok az apró kis szemcsék új meg új formát vesznek föl, de mindig csak ugyanazok a szemcsék vannak benne, csak a mozgás következtében változik a helyzetük. Nos, testvérek, a világ lehet, hogy forog, pörög, lehet, hogy most többnek gondoljuk, mint régen. A probléma, a Szentlélek ezt fedi föl, a probléma mindig ugyanaz. A modern, 21. századi embernek ugyanaz a problémája, mint az első századi embernek, mint annak az embernek, aki Kainnak neveztetik a Szentírásba. Ugyanaz a probléma. Mindig ugyanaz a probléma. Forog, pörög a világ. Lehet, hogy azt gondoljuk, változik a világ. De a probléma, testvérek, mindig ugyanaz marad, és ezt a problémát fedi föl előttünk a Szentlélek. Sokszor van az úgy, nyilván veletek, meg olykor velem is, hogy az ember testileg rosszul érzi magát. Nyugtalanít általában bennünket, hogyha nem tudjuk, hogy mi a mi rosszul létünknek az oka, hogy mi a bajunk. És általában, bár mi magyarok híresek vagyunk arról, hogy inkább később, mint előbb, de mégis addig megyünk, amíg valaki föl nem fedi előttünk a mi rosszul létünknek, a betegségünknek az okát. Aztán persze, amikor szembesülünk azzal, hogy mi a mi rosszul létünknek a valódi oka orvosilag, sokszor attól aztán még rosszabbul leszünk, amikor megtudjuk, hogy mi az oka a rosszul létünknek. Ennél talán egy rosszabb állapot van csak a Földön, ami velünk előfordulhat, ez pedig az, amikor az ember éli a világát, és egyszerre csak, mint a ollóval elvágták volna, vége mindennek, vége az életének. Sokan mennek el így ebből a világból. Sokan vannak, akik nem érzik, hogy betegek. Nem tudják, hogy betegek. Élik a mindennapjaikat, azzal magyarázzák az állapotukat, hogy hát öregszem, senki nem marad fiatal örökké, aztán egyszer csak minden bejelentés nélkül, minden előzmény nélkül vége az életüknek. Mert nem érezték, hogy betegek. Talán voltak már nektek is olyan hozzátartozóitok, akikről aztán a korboncnokok mondták meg, hogy az is csoda, hogy eddig élt. Pedig nem látszott rajta, nem voltak tünetei. Nos, testvérek, ahogyan mondtam, 2000 éve a Szentlélek által világos ebben a világban, hogy mi minden baj és nyomorúság oka. Akár érezzük, akár nem. Ez ma sem másban áll, mint hogy nincs Istennel élő kapcsolatunk. Nem a világnak általában, hanem nekünk személyesen. Hadd mondjam el nektek azt, hogy Isten előtt a világ általánosítva, így általánosságban nem jogi személy. A világ egy gyűjtő fogalom a Bibliában, nem pedig jogi személy. Te meg én vagyok Isten előtt jogi személy. Ez azt jelenti, hogy a te bajod meg az én bajom adja együtt ennek a világnak a baját. Szeretném, ha értenétek. Nem úgy van, hogy a világ beteg, és ezért rossz nekem is. Mert a világ nem tud beteg lenni önmagában. Nem jogi személy a világ. Te vagy beteg, meg én vagyok beteg. És ez jelenti az, hogy a világnak baja van. Mi alkotjuk a világot, emberek. Olyanok, akik itt ülünk, meg olyanok, akik máshol vagyunk ezekben az órákban és pillanatokban. A Szentlélek tehát azt hozza nyilvánosságra előtted és előttem, hogy hitetlen vagy, és hitetlen vagyok, azaz azt, hogy nincs Istennel élő kapcsolatod, nincs Istennel élő kapcsolatom, nem vagy és nem vagyok Istennel közösségben. Ez az, amit a Szentlélek végez el, és csak a Szentlélek tud elvégezni bennünk. Ő tudja ezt a titkot fölfedni előttünk. Csak a Szentlélek tudja megértetni velünk azt, hogy Istennel nem élünk közös családi életet. Hogy Istennel nem szövetkeztünk. Hogy Istennek nem adtam oda magamat. Sőt, Neki sem adtam semmi ismerni, a templomba járni nem egyenlő, nem. Így ez a mostani, amikor a Szentlélek kitöltetésére emlékezünk, jó alkalom arra, hogy és neked ennel. Hiszel-e a Szentlélek? Mi akkor kezdünk el elfogadjuk igazat adni, aki újra meg újra, és ennek is nekem még arról szólni, hogy mit fed előtt, csak azt fedi fel előttünk, hogy mi ebből a nyomorúságból. Hogyan lehet nekünk végül mégis élő kapcsolatunk vele? Hogyan juthatunk a hitre? Mi ennek a kulcsa? Azonban addig is csendesedjünk csak el, és figyeljünk a lélekre, nem a polítársadalom, nem a fegyver, nem Trianon, soroljam, nem a szomszéd, nem az az oka a te nyomorúságodnak, hanem az oka a te nyomorúságodnak az, hogy nem hiszel, hogy nem vagy Istennel élő kapcsolatban. Olyan pillanat, ami megállít bennünket. Nem kell szólni, nem kell tiltakozni, nem kell bizonygatni. Olyan pillanat ez, mint amikor az orvos kijön és megmondja. Megmondja, hogy ő mit lát. Ott mindig van egy pillanatnyi szünet. Legyen most is egy pillanatnyi szünet. Amikor nem magyarázkodunk, nem tiltakozunk, nem hitetlenkedünk, hanem egy pillanatra csöndbe maradunk és elgondolkozunk azon, hogy az Úr mit üzen nekünk. Itt 2022 pünkösdjén. Amen. Gyertek, kedves testvéreim, most helyünkről fennállva a 372. dicséretünket énekeljük. A 372. dicséretünknek az első három versét. Mielőtt imádkoznánk, könyörögjünk az Istennek, Szent Lelkének. Könyörögjünk az Istennek, Szent Lelkének, bocsássa ki magas mennyből fénylő világát, vigye el mi szívünknek minden homályát, hogy értessük Istenünknek mindenben akaratját. Ó, Szent Lélek, árváknak kegyelmes Atya, szegény gyarló bűnösöknek bátorítója, hétükben tántorgóknak erős gyámolat, és az ő gyenge hétüknek csak te vagy táplálója. Csendes idője, örök életnek bennünk, csak te vagy elkezdője. Helyünket elfoglalva imádkozzunk. Urunk, az életnek, az örök életnek Te vagy elkezdője, és szent lelked ígéd által hiszük, hogy a Te teremtő szavad szólal meg közöttünk, és szól hozzánk, amely által rendet akarsz teremteni a mi gondolataink között, és amely teremtő szó által újonnan szülsz bennünket. Kérünk, cselekedjél közöttünk és velünk irgalmasan és hatalmasan, hiszen valóban látjuk a mi sokféle nyomorúságunkat, valóban nyomozzuk is sokféle nyomorúságunkat. Te látod, hogy mennyi mindent megpróbáltunk már, és kipróbáltunk már annak érdekében, hogy a nyomorúságainktól megszabaduljunk. Egyedül csak talán neked nem adtunk még igazat, mert nem voltunk hajlandók Tere át odafigyelni alázattal. Köszönjük a Te szavadat, amellyel most utolérsz bennünket, és köszönjük lelkedet, erődet, amellyel Te rendet is teszel bennünk. Urunk, segíts meg bennünket, hogy úgy tudjunk előtted állni, mint akik valóban vágynak a veled való élő kapcsolatra. Segíts meg bennünket, hogy ne engedjünk annak a kísértésnek, hogy belőled kevesebb is elég, hanem hadd jussunk el arra a fölismerésre, hogy Tere át van szükségünk teljes egészében, mindenestől, és ehhez magunkat kell neked adnunk. Légy ebben nekünk segítségül, ha még nem történt volna ez meg, vonjál erre bennünket egyre jobban, ha már a tieid vagyunk, akkor erősíts meg bennünket hitünkben, hozzád fűződő élő kapcsolatunkban. Legyen a mi veled való élő kapcsolatunk felvételének, megerősödésének jele az, hogy most személyesen is elcsendesedve szólunk Te hozzád. Kérünk, hallgasd meg a mi könyörgéseinket. Hallgasd meg a mi személyes imádságunkat. Amen. Így csendesedjünk el istésünket. Gyertek testvéreim, most álljunk fel helyünkről, és közösen is imádkozzunk az Úr Jézus Krisztustól tanult imádság szavaival. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsáltunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Kedves testvéreim, ahogy látjátok, az Úrnak szent asztalát megterítettük. Szeretettel és együttérzéssel várunk ide minden testvérünket, aki hisz a mi Úrunkban, az Úr Jézus Krisztusban, aki bánja bűneit és kész azokkal szakítani, és mindazokat, akik egyházunk rendje szerint, a mi hitünk szerint ide járulhatnak ehhez az asztalhoz. Mielőtt ez megtörténik, Isten tiszteletünk eme részét lezárjuk, népünkért, nemzetünkért fogunk imádságot mondani a himnusz szavaival, utána vesszük az Úr áldását, és akik útra kelnek, azokat ezek után elbocsátjuk. Énekeljük most tehát népünk, nemzetünk himnuszát. Az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mi velünk. Amen. Gyertek testvéreim fennállva, hallgassuk meg, miként szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az utolsó vacsora alkalmával az Úri Szent Vacsora sákramentumát. Pál apostol adja ezt elénk a korintusbeliekhez írt első levelének 11. fejezetében, a 23. verssel kezdődően eképpen. Mert én az Úrtól vettem, amint azt néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálákat adván megtörte, és ezt mondotta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti érettetek, megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a pohárt is vette, minek utána megvacsorált, ezt mondván, e pohár, amaz új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Kedves testvéreim, e jegyek, ami Úrunkra, az Úr Jézus Krisztusra, méghozzá az ő engesztelő áldozatára, halálára mutatnak, és így erősítik meg a benne hívőket. Ő érette, ő benne van a mi bűneink bocsánata, ő benne van a mi új életünk az ő feltámadásában, és ő benne van a mi megszenteltetésünk is ott a mennyben. Boldogok azok, akik hisznek, és nem kételkednek. Erősítsen bennünket ebben ez az asztali közösség, és abban, hogy mint egy család, nem csak itt, hanem majd a mennyben is együvé fogunk soroltatni Isten országában mindnyájan, akik hiszünk. Hajtsuk meg most fejünket, és imádkozzunk. Urunk, ha lelked által nem feded és nem fetted volna föl előttünk, mi ennek a vacsorának a lényege és értelme, akkor üres cselekvés volna ez a mi életünkben, mint annyi sok minden más. Sőt, nem csak üres cselekvés lenne a mi életünkben, hanem egyenesen a mi halálunkat, még inkább kárhoztatásunkat okozná ennek a vacsorának a magunkhoz vétele. Kérünk, könyörülj meg rajtunk, hogy valóban higgyünk te benned, Úr Jézus Krisztus, a te egyedül valóságodban, egyedül és égedben, abban a kizárólagosságban, hogy egyedül te vagy az, aki képes vagy a mi bűneink büntetésétől bennünket megszabadítani, egyedül te vagy az, aki képes vagy bennünket az atyával való közösségre, élő közösségre eljuttatni. Köszönjük te neked, hogy mindezért minden akadályt elhárítottál, ami köztünk és az Atya között magasodott. Köszönjük, hogy magunkra vetted, magadra vetted a mi bűneink ítéletét. És köszönjük, hogy tökéletesen elhordoztad azt. És köszönjük neked azt is, hogy így nyitottál nekünk utat, hogy mi az Atya szeretetéhez, jóságához, magához az élethez járulhassunk. Úrunk, munkáld bennünk továbbra is az élő hitet, sőt, gerjezd és elevenítsd ezt meg, most is e jegyek által a te dicsőségedre és a mi megépülésünkre. Amen. Akik hiszünk, testvéreim, hallottuk már az apostoli hitvallás magyarázatát, mondjuk el most közösen, fennhangon a apostoli hitvallásban megfogalmazott hitvallásunkat. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték, szála alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felmén a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszentegyházat, hiszem a szentek közösségét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Testvéreim, megvallottuk a mi bűneinket, hitünket, egyházunk rendje szerint még néhány kérdést intézek hozzátok, melyekre válaszoljatok igaz szívvel és hallható szóval. Hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben, ártatlanságban teremtett első embernek bűnesete folytán ti magatok is mindenestől fogva gyarlók, esendők és bűnösök vagytok, akik saját erőtökből Isten ítélő széke előtt meg nem állhattok, sőt, büntetést, halált és kárhozatot érdemeltek. Aki hiszi felelje, én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönyörülvén az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztust ti érettetek testben elbocsátotta, kinek egyszeri és tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette, s titeket ingyen kegyelemből a Jézus Krisztus vérének érdeméért hit által megigazít. Ha hiszitek, felejétek, én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézust, általa minket is feltámaszta halálból, és halandó testünket halhatatlanságba öltöztetve, által visz az ő örök dicsőségébe. Ha hiszitek, válaszoljátok, én ezt hiszem és vallom. Miután mindezt hittel megvallottátok, kérdezem, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ti Istennek eme kegyelméért, háládatosságból egész életeteket néki szentelitek, és már a jelen való világban, mint az ő megváltottjai, az ő dicsőségére igyekeztek élni. Aki ígéri, felelje, ígérem és fogadom. Kedves testvéreim, mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak méltatlan, bár de elhívott szolgája, hirdetem ti néktek bűneiteknek bocsánatát, melyet megáld a mi Urunk Istenünk az ő szent fiáért, az Úr Jézus Krisztusért, mindazoknak, akik hittel kérik, várják és elfogadják tőle. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, majd pedig járuljunk ide az Úr asztalához, gyülekezetünkben megszokott rend szerint. Az Úr vacsora osztás és vétel alatt énekelni fogunk, a 459. számú dicséretünket kezdjük el énekelni, majd azt követően a soron következő dicséreteket fogjuk énekelni.
Minden szennyetől
Kedves testvéreim, így szerezte a mi Úrunk Jézus Krisztus az utolsó vacsora alkalmával az Úri Szent Vacsora sákramentumát, így éltek vele egykor az ő tanítványai, az első keresztjének hitvalló őseink, a reformátorok, és Isten kegyelméből most mi magunk is. Mielőtt elbocsájtanánk benneteket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét ne tegyétek hiába valóvá a ti életetekben, hanem legyetek szentek, szelídek, alázatosak, és az Isten békessége uralkodjék a mi szíveinkben. Gyertek, csendesedjünk el, és imádkozzunk. Magasztalunk téged, Úr Jézus Krisztus, aki értelmet és célt szereztél a mi életünknek, és aki szent lelked által erre emlékeztetsz és erre vezetsz bennünket életünk minden napján. Magasztalunk téged azért, hogy ha hiszünk te benned, akkor nem céltalan és végképp nem értelmetlen a mi életünk. Kérünk téged, tégy bennünket céltudatos és értelmes emberekké, akik úgy élik meg e földön életüket, hogy abból és azáltal a te dicsőséget sugározzon szerte. Köszönjük, hogy most erősítettél bennünket hitünkben, kérünk, légy támogatónk, oltalmazónk a megszentelődésben is. Így bízunk rád magunkat, egész életünket és gyülekezetünket. Maradj mindnyájunkkal. Amen. Testvéreim, kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi dicsőséges megváltónkat, a feltámadott és élő Úr Jézus Krisztust. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim. Kedves testvéreim, most mielőtt hazatérünk otthonainkba, és tovább indulunk innen, a 375. dicséretünk 7. versét énekeljük, Isten tiszteletünk zárásaként is. A 375. dicséretünk 7. versét, add nékünk is, Istenünk, a te áldott lelkedet, és adja Isten, hogy boldog és áldott ünneplésünk lehessen ezekben a napokban.
Istenünk, a te áldott lelkedet, szent tűz adja érzenünk.